Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljünk dicséretet Istenünknek a Zsoltár szavával. Énekeljük a 98. Zsoltárunk első verszakát. A 98. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik. Énekeljetek új éneket az Úristennek örömmel. Folytassuk Istenünk magasztalását, helyünket elfoglalva, énekelve az 508. dicséretünk első 3, valamint 6. és 7. verszakát. Az 508. dicséret első verszaka így kezdődik: Jézus én bizodalmam és megváltóm életemben. a mi húsvét hétfői istentiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét a Lukács írása szerinti evangélium 24. részéből, a 13-tól a 35. versig. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira van, és amelynek Emmausa neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitatkoztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk: miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki: az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor így szólt hozzájuk: ó, ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz: nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Jézus, hálát adunk neked azért, hogy te megmutattad magadat a tanítványaidnak, és egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy feltámadtál. És hálásak vagyunk azért, hogy miután feltámadtál a testi halálból, még 40 napig itt jártál a földön, hogy sok tanítványodnak megmutasd magad, hogy felfedd előttük az írásokat, és hogy a tanítványok beszámolói keresztül mi is értesülhessünk arról, hogy te valóban élsz, és te valóban az az Isten által küldött megváltó vagy, akiről már réges-régen az Isten által küldött emberek kijelentést tettek, akik előre megjövendöltek a próféták végig az Ószövetségen át. Kérünk tégedet, Urunk Jézus, hogy légy jelen a mai Isten tiszteletünkön is, jelenj meg nekünk is, jelensd ki magadat nekünk is, tedd élővé és hatóvá a te igédet, szent lelked által, és tedd megtapasztalhatóvá a jelenlétedet a mi számunkra is. Kérünk tégedet, hallgass meg minket a te irgalmasságodból. Amen.
Ige hirdetésre készülve énekeljük az 514. énekünk második versszakát, az 514. dicséretünk második versszaka így kezdődik. Lásd, ott a Jézus, az üdvözítő. Hallgassátok meg Istennek igéjét, aminek alapján lelke segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom ma köztetek, a már felolvasott szakasz, a Lukács evangéliuma 24. rész 25. és 25-től 27-ig tartó verseiből. Akkor ő így szólt hozzájuk, ó ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie. És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Kedves testvérek, kétféle utazás története van előttünk. Egy fizikai és egy lelki utazásnak a története. A fizikai jól behatárolható, Jeruzsálemből Emmausba kb. 12 kilométeres út. Gyalog ez a távolság az ottani domborzati viszonyok alapján egy olyan 3-4 óra gyalog. De van egy másféle utazás is ebben a történetben, ez pedig a két tanítványnak a szívében megy végbe. Mire elérnek az úti céljukhoz, megváltozik az életük, megváltoznak a gondolataik, az érzéseik. Hogyan lehetséges ez? Mi történik velük ezen az úton? Hogyan jönnek, honnan jönnek ők egyáltalán? Az első kérdés, amire mindenképp választ kell találnunk, az az, hogy mi történt ezzel a két tanítvánnyal, mielőtt elindultak. Ez a két tanítvány, bár nem a 12 apostol legbelső köréhez tartozott, nem ők voltak a legközelebbi tanítványok, de ettől még biztosak lehetünk abban, hogy Jézus hűséges és odaszánt életű tanítványai voltak. Nem csak távolról követték Jézust. Ők is feltették az életüket Jézus követésére. Honnan lehet ezt tudni? Két dolog is erről tanúskodik. Az első az, hogy Jézus elfogását és kivégzését követően nem szakítják meg a kapcsolataikat a többi tanítvánnyal. A 3 év alatt, amíg Jézus a tanítványokkal volt, ez a két tanítvány is a legközelebbi bizalmi kapcsolatait Jézus többi tanítványával alakította ki. Jézus nem kevesebbet várt azoktól, akik a tanítványai akartak lenni, mint teljes odaszánást. Lukács evangéliuma 14. részéből ismerjük ezeket a mondatokat, amikor Jézus nagyon kemény szavakkal inti azokat, akik a tanítványai szeretnének lenni. A 26. versben ezt olvassuk. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Aztán a 27. versben, ha valaki nem hordozza a maga keresztjét és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Majd a 33. versben, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem lehet az én tanítványom. Ez a két tanítvány vállalta ezt az árat. Ezzel pedig elvágták magukat minden rokonuktól, akik nem vállalták be ugyanezt az áldozatot, és nem lettek Jézus követőivé. Ezért teljesen érthető, hogy amikor Jézust elfogják, majd amikor kivégzik, akkor is csak egymásra számíthatnak. Szétszélednek Jézus mellől a tanítványok, de egymástól nem tudnak elszakadni. A második tanúság arra, hogy Jézus követésére tették fel az életüket, az az érzéseik. Az, hogy nem tudták feldolgozni az eseményeket. Amikor Jézus melléjük szegődött útközben, és megkérdezte tőlük, miről beszélgettek, ezt olvassuk, erre ők szomorúan megálltak. Annyira mély krízisbe kerültek, hogy legszívesebben tovább sem mentek volna. Azt hiszem, hogy ismerjük ezt az érzést. Amikor legszívesebben leülnénk, és egy helyben csak magunkra baroskadva szomorkodnánk, mert azt érezzük, hogy nincs tovább. Közben a szívünk másik fele meg a világból is kihajtana minket, legszívesebben futva menekülnénk mindabból, ami körülvesz. Ez a két tanítvány ilyen helyzetbe került. Azt a Jézust gyilkolták meg, akikről ők biztosan tudták és hitték, hogy Isten küldte el, hogy Isten fia. A szemük láttára, hallatára biztosak lehettek abban, hogy ez a Jézus meghalt, mert a zsidók főemberei elrendelték a rómaiak általi kivégzését. Hogy tudják ezt ők feldolgozni? Hogy tudják elfogadni azt, hogy azt a Jézust ölték meg, akiről ők biztosan tudták és hitték, hogy a messiási ütőkorszakot el fogja hozni, hogy az egész nép felemelkedését fogja szolgálni. Ahogy ők mondták, mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Ez a két tanítvány szinte belebetegedett ebbe. Jézusért elhagytak mindent, hogy kövessék őt, most pedig mindennek vége. A messiási ütőkorszak nem jött el, ők hiába hagyták hátra 3 évig a munkájukat, a családjukat. Jézust kivégezték ahelyett, hogy sosem látott jólétet, és az Isten királyságát valósította volna meg. Ez a két tanítvány tehát teljesen elkötelezte magát Jézus mellett. A legtöbbünknél sokkal nagyobb árat fizettek azért, hogy követhessék Jézust. És azért emeltem ezt ki, mert világossá kell, hogy váljon előttünk, Jézus elszánt és áldozatokat hozó tanítványai is kerülhetnek olyan helyzetbe, ahol azt érzik, hogy nincs tovább, hogy csődbe jutott az életük. Ezért hadd hirdessem ma nektek, testvérek, hogyha azt érzitek, hogy az életetek jelenleg elakadt, és a hit útján nem tudtok tovább eligazodni, akkor nem vagytok egyedül. Ez nem valami lehetetlen tragédia, ami csak azokkal történhet meg, akik még talán meg sem tértek. A Bibliában nemigen lehet találni olyan embert, aki Isten követése közben legalább egyszer ne került volna krízisbe. Aki ne érezte volna azt, hogy ennyi volt. Eddig bírtam, feladom, nincs tovább. Elég, ha csak Illésre gondolunk, aki így imádkozott. Elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb az elődeimnél. De lehetne hozni Jónást és Isten többi szolgáját is, akik az életüket is visszaadták volna, mert azt érezték, hogy annyira kínzó épp az életük terhe, hogy nem bírják tovább cipelni. Ha tehát van közöttetek ma olyan, aki átéri ezt, hogy az élete elakadt, csődbe jutott, és még az Istentől is távol került, akkor halljátok meg, nem vagytok egyedül. De miért állítom ezt? Talán csak azért, mert mások is jártak már így. Vagy azért, mert én magam is átéltem már ilyet? Nem. Azért, mert ebben az utazásban nem csak két összetört tanítvány van. Melléjük lép egy harmadik, akit nem ismernek fel, de ő ismeri őket. Ők még nem ismerik fel, hogy ki az, aki velük tart az úton, de maga Jézus az, aki melléjük szegődik. Ezért a második kérdés, ez alapján a történet alapján az, hogy hogyan jár velünk Jézus. Hogyan lép be az életünkbe? Az első dolog, amire fel szeretném hívni a figyelmeteket, az az, hogy Jézus szinte észrevétlenül, csendesen odalép a tanítványok mellé, és némán velük tart. Már ebben a tettében Jézus feltár egy nagyon fontos megközelítést, amit a mindenkori tanítványaival kapcsolatban ő cselekszik. Az Emmausi tanítványoknak arra volt szükségük, hogy kiadhassák a fájdalmukat. Figyeljünk fel a történetnek a feszültségére. A két tanítvány teljesen magáboroskodva bandukol hazafelé az úton, melléjük lép a feltámadott Jézus, a mennyisföld királya, és a tanítványok nem ismerik fel. Helyette, amikor megszólítja őket Jézus és kérdez, úgy árad belőlük a bánatuk és a csalódásuk, hogy szinte el se lehet apasztani. Előttük áll az a Jézus, aki győzött, aki értük is győzött, ők mégis azt látják, hogy minden elveszett. Mi is tudunk ilyen helyzetbe kerülni. Azt hiszük, hogy minden elveszett, hogy még Isten is elhagyott minket, hogy hiába reménykedtünk, közben Jézus beszél hozzánk, de nem vagyunk képesek ezt észrevenni. El vagyunk foglalva a saját kudarcunkkal és fájdalmunkkal. Hadd osszam meg veletek ezzel kapcsolatban az egyik saját tapasztalatomat. Közületek talán sokan azt gondoljátok, hogy az igehirdetők, legyenek azok lelkészek vagy teológus hallgatók, mindig csak a hit magaslatain járkálnak, de az a helyzet, hogy ez távolról sincs így. Mi igehirdetők is, én magam is többször már átéltem azt, hogy azt éreztem, hogy nem jól hirdettem az Isten igéjét, alul teljesítettem, minden erőm, minden igyekezetem, készülésem ellenére nem tudtam jól elmondani az Isten üzenetét. És általában, amikor ezt gondoljuk és ezt tapasztaljuk, akkor valójában megfeledkezünk arról, hogy nem mi cselekszünk, nem mi vagyunk a fókusz, hanem Jézus cselekszik, és Jézus még ezekben a helyzetekben is ott van. És lehet, hogy mi azt látjuk, hogy teljesen erőtlen és gyenge volt a szolgálatunk, Jézus azt felhasználja és megáldja. És pont akkor győz a nem látható világban az Isten szent lelke a legjobban, amikor mi sokszor azt érezzük, hogy teljesen erőtlen volt a szolgálatunk. És ilyenkor hiába mondja nekünk bárki, hogy pedig volt abban üzenet, volt abban erő, nem vagyunk képesek elfogadni, de Jézus tudja ezt, ismeri azt, hogy ilyenkor mire van szükségünk. És ez a második mozzanat, hogy Jézus nem csak meghallgat, hanem Isten tervére emeli a figyelmünket. Az Emmausi tanítványokat Jézus sokadjára is kész volt tanítani. Órákon keresztül magyarázta nekik az Isten igéjét, hogy a szemüket végre arra emelje, hogy mi volt az Isten terve. Hogy Isten terve megvalósult, így kellett történnie. Elég, ha csak egyetlen igét hozok példának arra, hogy Jézus milyen pontosan betöltötte az Isten tervét. Ézsaiás próféta 53. fejezetében olvassuk, mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele, lelki gyötrelmeitől megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Isten szinte a teremtés kezdetétől fogva készítette elő ezt a tervet az emberek megváltására, a mi megváltásunkra is. És ez a terv Jézusban pontosan megvalósult. Nem tragédia történt nagypénteken, hanem Isten országának a legnagyobb győzelme, ami Jézus feltámadásával teljessé lett. Ennek a győzelemnek, az Isten országának, diadalmának a legdrágább ajándéka az, hogy az élő Jézus velünk van. Tegnap elhangzott a húsvéti örömhír, hogy élő Jézusunk van. Sokat gondolkoztam azon, hogy bár mi tudjuk, hogy ez így van, mégis sokszor majdnem olyan szomorúak vagyunk, mint az Emmausi tanítványok. Hogy lehet ez? Miért tapasztaljuk ezt? És azt találtam, hogy azért, mert azt hisszük, hogyha nem tapasztaljuk azt, hogy Isten épp a tenyerén hordoz, akkor már nincs mellettünk Jézus. Pedig ez egyáltalán nincs így. Az Emmausi tanítványok története pont arra mutat rá, hogy ne arra tekintsünk, amit épp érzékelünk, hanem arra, amit Isten megígért. Amit Isten megígért, az úgy lesz. Jézus elmondta még mielőtt elfogták, hogy meg fog halni és fel fog támadni. A tanítványok mégsem tudtak még csak emlékezni sem ezekre a mondatokra, mert a figyelmüket az kötötte le, hogy ami tragédia történt, azután nincs tovább. A húsvéti örömhír viszont az, hogy élő Jézusunk van, és ez a Jézus velünk van. Nem azért, mert az életünk mindig úgy alakul, ahogyan azt mi szeretnénk, vagy azért, mert nem érnek minket fájdalmak, vagy azért, mert nem tör minket össze tragédia, hanem azért, mert Jézus megígérte, hogy velünk van. Ezért van velünk. És meg van írva, nem ember az Isten, hogy hazudjék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. Jézus pont a feltámadása után ígérte meg mindannyiunknak, akik a tanítványai vagyunk, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem kerülhet az életünk olyan nyomorult helyzetbe, hogy Jézus ne lenne velünk, akkor, hogyha egyszer elköteleztük magunkat mellette, és igent mondtunk az ő megváltó szeretetére. A harmadik mozzanat pedig, ami ebben a történetben elénk lép, az az, hogy ha Jézus belép valakinek az életébe, akkor ő ott nem vendég, hanem házigazda. Ezt olvastuk, amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Az akkor még számukra idegen Jézus a tanítványai között úgy viselkedik, hogy a tanítványok szinte azt érzik, ők vannak vendégül látva. És ez bizony így történik. Így történt akkor, és így történik most is. Mert Jézus az életünk tulajdonosa. Isten Jézusért és Jézus által teremtette ezt az egész világot, és benne minket is. Pál a Kolossi levélben egy gyönyörű versben fejezi ezt ki, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a nem láthatók, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Mindenünk, ami van, az Jézusé. Azt szeretném a mai húsvéten a szívetekre helyezni, hogy ennek az igazságnak ne csak a felelősségét lássátok meg, hanem az örömét is. Hadd tegyek nektek arról bizonyságot, hogy én is megélem ezt az igazságot, hogy Jézusé az életem, és hogy ez örömhír. Azért a Jézusé lehet az én életem és a tiétek is, akiről az előbb, ahogy hallottuk az igébe, akiért teremtetett ez az egész világ, nem csak a látható, hanem a nem látható világ is. Nincs olyan sem mennyei, sem földi hatalom, amely ne Jézusnak lenne alárendelve. Azhoz a Jézushoz tartozhatunk, aki minket mindennél jobban szeret. Közületek azt gondolom, és úgy látom, hogy sokan vannak, akik házasok vagytok, és ez micsoda ajándék. És az, aki már volt szerelmes, az tudja azt, hogy milyen jó, hogyha az embernek van társa, hogyha ezt megtapasztalhatja. És jusson eszünkbe minden alkalommal, amikor a társunk mellett vagyunk, akár már a feleségünk, akár még csak készülünk arra, vagy a férjünk, hogy összeházasodunk, hogy mi még csak az árnyékát se tudjuk annak a szeretetnek nyújtani a másik iránt, amivel Jézus szeret minket. És az a Jézus szeret minket, akinek a hatalma alatt van minden atom, minden részecske, minden élőlény, legyen az angyal, legyen az ember, legyen az állat, legyen az akár még démon is, minden, ami ezen a földön és a nem látható világban teremtve van, Jézus uralma alatt van, és ez a Jézus minket jobban szeret minden szeretetnél, amit mi ezen a földön még csak elképzelni is tudnánk. Ezért ezt az igazságot hadd ünnepeljük a mai úrvacsorai közösségünkben. Hadd legyen ez az úrvacsora annak az ünneplése, hogy a feltámadt Jézus él, velünk van, az életünk az ő ajándéka, és ma is az a Jézus lát minket vendégül az úrvacsorában, akiről bizonyságot tettek az első tanítványok, és bizonyságot tehetünk ma mi is. Ezért hadd foglaljam össze, és hadd helyezzem a szívetekre, hogy mit jelent az, hogyha Jézus belép az életünkbe. Az első mozzanat az az, hogy velünk tart. A második az, hogy Isten tervére felemeli a tekintetünket, és végül pedig azzal jár mindez, hogy Jézus az életünkben nem egy vendég, hanem házigazda, tulajdonos, az életünk fókusza, lényege, célja és oka. A mai Isten tiszteletünkön minden itt van, hogy Jézussal találkozhassunk. A bizonyságtétel, amikor valaki megosztja azt, hogy neki mit jelent Jézushoz tartozni, az ige tanításának megismerése és az imádság lehetősége, amikor egy különleges beszélgetésben, az imádság keretében megszólítjuk az Istent, és közben tudjuk, hogy ő itt van, jelen van velünk. Az első szívből mondott imádság az, amiközben létrejön a kapcsolat a feltámadott Jézus és köztünk. Ünnepeljük ma a kapcsolatunkat Jézussal, és kérjük őt imádságban, az emmausi tanítványokhoz hasonlóan, maradj velünk, mert szükségünk van rád Jézus, mert veled akarjuk élni az életünket, azt az életet, amit tőled kaptunk. Amen. Válaszul az ige hirdetésre, énekeljük az 517. dicséretünk második versszakát. Az 517. dicséretünk második versszaka így kezdődik. Uram, kerestelek téged, céltalan futottam. Hajtsuk meg fejünket, helyünket elfoglalva is, imádságban tárjuk fel szívünket Isten előtt. Urunk Jézus, hálásak vagyunk neked azért, hogy te találkozni jössz velünk, te végig kísérsz bennünket az életünkön át, és kész vagy minket egész életünkön keresztül tanítani a figyelmünket, a tekintetünket, az Atya akaratára irányítani. És hálát adunk azért is, hogy az életünkben te nem csak egy vendég vagy, nem csak egy átutazó, hanem az egész életünket birtokló, csodálatosan kormányzó Urunk és Mesterünk, megváltunk. Kérünk tégedet, Urunk, hogy hadd legyen ez a mai Isten tisztelet és az úrvacsora közössége a teljes találkozás és közösség megérése veled. Ha most először találkozunk veled, hadd tudjuk elkötelezni magunkat melletted, és ha már régóta veled járjuk életünk útját, akkor kérünk tégedet, Urunk, hogy erősíts meg minket a neked való szolgálatban, a neked engedelmes életben. És tégy minket alkalmassá, hogy az emmausi tanítványokhoz hasonlóan bizonyságtevő tanítványait legyünk, akik erővel, lelkesedéssel és a te szent lelked erejével futnak és viszik az örömhírt, ahova csak küldöd őket, ahova csak vezeted őket. Hadd legyünk ilyen tanítványaid, és hadd éljük meg nem csak most húsvétkor, hanem az elkövetkező hétköznapokban, az év többi napján is, hogy hozzád tartozunk, veled járunk, és a te közösségedhez, a te tanítványaidhoz tartozunk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Kérünk téged, fogadd a mi személyes csöndes imádságainkat is. Most pedig mondjuk el a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Megköszönjük legátusunk, Tarcsa Gusztáv 5. éves teológiai hallgató igehirdetési szolgálatát, és Isten áldását kérjük az ő életére, a további felkészülésére, lelkészi szolgálatára. Legközelebbi istentiszteleti alkalmunk, vagy lelki alkalmunk, csütörtök este 6 órakor bibliaórát tartunk, 7 órától kóruspróba lesz, és utána imaközösség. Péntek este 6 órakor és 8 órakor lesz ifjúsági bibliaóra. Péntek este 6 órakor tartjuk a bibliaiskola következő alkalmát, és vasárnap családi istentiszteleten leszünk itt a templomban. Hirdetem már most, hogy április 20-án férfi csendes napot tartunk itt a gyülekezetben, ez egy szombati napra fog esni, és erre szeretettel várjuk azoknak a jelentkezését, akik ilyen lelki alkalmon részt szeretnének venni. A gyülekezetünk honlapján lehet erre megtalálni a jelentkezési lehetőségét. Ha valakinek gondot jelent az internet használata, akkor szóban jelezze, és akkor a jelentkezést akkor mi elvégezzük. Ugyanígy hirdetjük a nyári alkalmainkat, gyermektábor lesz július 1-től, tehát 7. hó 1-től. Egy része a tábornak itt lesz helyben, a másik része Kecskemét közelében, a Vackorvárban. Július 11-től 14-ig pedig gyülekezeti hétvége lesz Nagybörzsönyben. Erre már csak 3 hétig lehet jelentkezni, de ugyanúgy az interneten, a gyülekezetünk honlapján találjuk meg a jelentkezés lehetőségét. És itt hirdetjük azt is, hogy a következő vasárnapi perzsei pénzünkkel a leégett családi ház tűzkárosultjainak a megsegítésére fordítjuk. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek és hitünket erősítő, ébresztő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Az Isten tiszteletünk első felét lezárandóan énekeljük a megkezdett 517. dicséret harmadik versszakát. Az 517. dicséret harmadik versszaka így kezdődik: Uram, taníts hinni benned, várni új csodára. Fogadjátok Isten áldását. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Amen.